Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a testvéreket, köszönöm a nagyon megtisztelő meghívást. Tehát nem a légy tartja a plafont, nem mi tartjuk az előadást, nem mi tartjuk meg az egyházat, hanem az élet forrása, akit most is hadd szólítsunk meg, ha már lelki napon vagyunk együtt. Drága úrunk, köszönjük a te szeretetedet, amely körülveszi ezt a sérült, sebesült földet, ami hazánkat is. Köszönjük, hogy mindez ideig elhordoztál és megtartottál minket. Köszönjük az életet, a leheletet és mindent, amit tőled kaptunk, hogy te benned élünk, mozgunk és vagyunk. És te nem vagy messzire egyikünktől sem. És köszönjük a drága szent lelket, aki szívünkbe írja az Isten szeretetének valóságát, a megváltást, a megszentelődést. Azért vagyunk itt együtt, hogy keressük a te orcádat, akaratodat, szándékodat, ami életünkre vonatkozóan, egyházunkra, népünkre vonatkozóan. Urunk, köszönjük az eddig kapottakat, szeretnénk lélekben, igazságban, akaratod szerint továbbra is együtt lenni. Szólj, Urunk, mert hallani akarjuk a te hangodat. Amen. Szeretett testvérek, talán némelyeknek szokatlan ez a téma vagy cím, hogy favágástól a halottak feltámasztásáig. Talán az alcím többet segít a megértésben. Az egyház, a kereszténység feladata, küldetése ma a mai Magyarországon. Átmeneti időket élünk, minden mozgásban van, minden mozgásban van, minden megkérdőjeleződik. Tegnap éppen szintén katolikus templomban szolgálhattam, Budán, a Szent Imre templomban, közösen eskedtünk, kértük Isten áldását egy katolikus, evangélikus párra, de nagyon jól tudjuk, én mint fotós is tudhatom ezt, hiszen vannak a fotós ismerőseim, barátaim, hogy alig van mit fotózniuk, alig vannak esküvők. És tudjuk nagyon jól, hogy nagy bajban van népünk, magyarságunk, a nyugati kultúra, civilizáció. Tudjuk jól, hogy Magyarországon az életre épített épületekben fehér köpenyes emberek, akik az élet védelmére esküdtek föl, naponta nagyjából 150 magyar kis magzatot tesznek el láb alól. És még a keresztény orientáltságú kormányok is bele kell, hogy menjenek halálos kompromisszumokba. Hiszen hogyha az evangélium tanítása szerint hoznák meg, akár csak a maiak is, a magyar parlamentben a törvényeket, akkor talán még 10%-ot sem érne el az ő elfogadottságuk, mert Magyarországon körülbelül a lakosság 10%-a, aki úgymond aktív keresztény templomokba, gyülekezetekbe jár. Mi akkor a teendő? Hát a megtérés, a visszatérés. Ad font ezt vissza a forrásokhoz, vissza a forráshoz. Azt mondhatjuk erre, hogy ez evidens, hát mi keresztények vagyunk, gyakorló keresztények vagyunk. És a mai egyház is sokszor úgy értelmezi ezt a tapasztalatot, hogy gyakorló keresztények vagyunk, hát az a gyakorló keresztény, például mi, akik itt vagyunk egy templomban, erre áldozzuk a napunkat, miséken veszünk részt, Isten tiszteleten adakozunk, egyházi adót vagy egyházi fenntartói járulékot fizetünk, és hát próbálunk úgy keresztények lenni. A Szentírás tanítása szerint a közösségben való részvétel, Isten igéjének, üzenetének, a prófétai beszédnek a hallgatása, az euharisztia, az úrvacsora, az a szükséges minimum, és nem a cél. Ez valami olyasmi, mint az autónak a tankolás. Nem azért van autó, hogy tankoljon, hanem azért, hogy hordozzon, működjön. És a Szentírás tanítása szerint a kereszténység lényege, és ezen belül ugye a kereszténység az egyháznak a feladata, a Krisztusnak a követése permanensen, non-stop. éjjel és nappal ott, ahol vagyunk, akár az intenzív osztályon, vagy ahova én magam is sokszor járok, börtönökbe, kórházakba, otthonokban, az úgynevezett határon túli területeken, eldugott kis kárpátaljai falvakban, és bárhol, ahol emberek élnek, mert az a tapasztalatunk, hogy Jézus Krisztus ott van leginkább jelen, ahol baj van, ahol nyomorúság van. Ezt hallja meg a kereszténység évszázadok óta, hogy alászállt a poklokra. Ezékiel proféta könyvének 47. fejezetében ezt olvassuk, hogy a szentély felől a templom küszöb alól kifolyik az élő víz a világba, amely először bokáig ér, térdig, majd derékig, és aztán ez egy megúszni való víz, és ez a víz megy tovább a halál árnyéka völgyébe, és belefolyik, így olvassuk, a sós tengerbe. Mi ez a sós tenger? A holt tenger, a halott tenger. És a profécia úgy szól, hogy ez a halott víz élővé válik, és halak sokassága lesz benne. Tudjuk, hogy a Föld, ilyen az Isten dramaturgiája, a Föld legmélyebb pontja, a Jordán völgye, az Isten folyója, és a holtenger is, és azért olyan tömény, sós az a víz, mert a legmélyebb pont ez, és ez jelképezi, ez fejezi ki a világ állapotát, az Isten nélküliség állapotát. És a kereszténység feladata az, hogy belemenjen. Belemenjen a játékba, belemenjen a holtengerbe, a halálba. Ez a Krisztus követése. Az, amikor a korintusi gyülekezetben folyik a kegyesség irányzatok rivalizálása, és Pál apostol, Szent Pál, Szent Lelk által próbál mindezekre választ adni, az ő iratai levelei legtöbbször az egyház kérdéseire, problémáira, bűneire, esendőségeire való válasz. És akkor még nem volt fejezet beosztás, de ismerjük a fejezeteket, hogy amikor a kegyelmi ajándékokról ír a 12. fejezetben például, akkor el lehet képzelni azt a helyzetet, jelenetet, amikor felolvassa ezt valaki ebben a gyülekezetben, és a különböző irányzatok, pártok figyelik, hogy kinek ad igazat az apostol. És akkor végig sorolja ezeket a csodálatos ajándékokat, amelyek nélkül tényleg nincs egyház, és Isten a szuverén módon szeretettel adja az övéinek, és aztán emlékezzünk a 12. fejezet így ér véget, és így egy különlegesebb utat mutatok nektek. És így elképzeltem a hallgatóságot, hogy elkezdenek fantáziálni, hát mi lehet még ennél különlegesebb? A gyógyítások, kegyelmi ajándékánál, a nyelveken szólás, a csodatevő erők, a profécia, a lelkek megítélése. Ah, fantasztikus! És ez mind a miénk? És akkor elmondja a lélek által az agapénak a himnuszát, kijelentését, a szeretet himnuszát, amelyet halál nélkül nem lehet megtapasztalni. Ez a mag halála, hogy feladja magát a kemény, száraz, használhatatlan, kifényezett búzaszem. Találtak ilyen 3-4 ezer éves búzaszemeket egyiptomi sírokban. Ez a halál állapota, az egyház árnyoldala, amikor fényesítjük magunkat, tartósítjuk. Sokan így is látják, hogy a templomok sokszor múzeumokká válnak, a gyülekezeteknek, az anyaszentegyháznak a kriptájává, hiszen magyarországi templomaink jelentős része üres, vagy éppen ritkán látogatják őket, és kevesen. A megtérés, a megelevenedés a lehetőségünk. Úgy gondolom, hogy egy kicsit érdemes lenne beletekinteni az elmúlt évszázadok egyház életébe. Egy korábbi írásomból néhány mondatot idéznék, hogy hogyan látom én a konstantini korszak kritikáját. Természetesen az egyház élt és él, és élt a legelesettebb időszakokban is. Akkor is, amikor az ige szerint szinte már a sátán zsinagógájává vált, és a saját szentjeit ölte meg, a saját szentjei véréből élt. Mert valóban az egyház életének az egyik titka a mártírok vére, az a magvetés, amiből mi is kikerünk, de még inkább a drága Úr Jézus Krisztus vére, de az árnyoldallal érdemes szembenézni, hiszen egy olyan időt élünk ma itt Európában, Európa közepén és a nyugati világban, amelyben azt látjuk, hogy nagyon sok minden élettelenné, életszerűtlenné vált, és sok esetben elervált és gyenge a kereszténység. Míg máshol azt tapasztaljuk, és azt halljuk, és időnként még láthatjuk is, hogy Ázsia, Afrika, Dél-Amerika egyes részeiben meg hihetetlen nagy ébredések vannak, lelki megújulások. Csak a kommunistának nevezett Kínában, tudjuk jól, naponta, egy nap, ezen a mai napon is 20-25 ezeren térnek meg, és keresztelkednek meg, és vesznek keresztjénné. Akkor néhány évtizeddel ezelőtt jelentették a Mao Tse-tung féle őrület után, miután 60 millió embert kiirtottak, lebontottak minden templomot, megszüntették az egyházat, hogy megszűnt a kereszténység. És ma legalább 120 millió keresztényről tudunk, és ez úgymond csak Kína. Vagy Szöulban legalább 300 teológiai fakultás van, és hát sorolhatnák a különböző, különös, furcsa nagy adatokat, és sokan is mondják, hogy mit segít ez rajtunk. Hát az élő Úr segít rajtunk, aki ott ébredést ad, de mi van velünk, mi van velem, mi van az én egyházammal, a mi közösségeinkkel. Én úgy látom, hogy a konstantini fordulat ugyan megszüntette a dinamikus, gyarapodó keresztény közösségek üldözését. De nagyon jól tudjuk, hogy az első három évszázad volt a legdinamikusabb időszak az egyháznak. És a katolikus testvérek értelmezése szerint az addigi pápák mind mártír halált haltak. És aztán jön a konstantini fordulat, amikor az egyház katonai, politikai, gazdasági hatalommá is válik szép lassan, és aztán a világ uraivá váltak ilyen értelemben. Tehát ennek nagy ára volt. A világi hatalom ettől kezdve beleszólt az egyház életébe. Erre a mai napig is kísértése van. A bibliai újszövetségi elveket és gyakorlatot lassan felváltotta a világias szemlélet. Már nem feltétlenül a Szentlélek irányított, ahogyan az újszövetség tudósít az első gyülekezetekről, hanem például a császár és a mögötte lévő erők, szempontok. Az egyház ezért megkapta az állami támogatást. Templomokat, jó állásokat, földeket, jövedelmeket. Az embereket, népeket tömegesen megtérítették. Nagy kérdés, hogy mi, magyar népünk valóban megtérte. Nyilván többen megtértek. Hiszen drága és áldott eszközöket használt az Úr a népünk életében is. De nem feltétlen érthető és értendő ez minden emberre. Templomokba hajtották őket, adófizetővé tették őket. Van valami nagyon erős egyház és pap ellenesség népünk körében. Nem véletlenül, hogy a tudatos Isten tagadás, ateizmus keresztény közegben jött létre. Például Oroszországban, Németországban. Ezen érdemes elgondolkodni. És én is, amikor kikerültem ilyen falvakból, például Békés megyébe, ahol 68-an jártak templomba, és még évtizedekkel ezelőtt tömve volt a templom, és legalább 800 evangélikus családról adott hírt az irodai adminisztráció. És a 80-as években a Békés megyében az iskola igazgató bokorból figyelt a négy templomot, a Csorvás község 7000 fős település, négy templom van egymás mellett, és képes volt az igazgató a délelőtét, vasárnap délelőtét erre szállni, hogy lesse, hogy van-e még nagymama, aki bevisz egy-egy unokát a templomba, és aztán hétfőn raportra hívta a gyermeket. Tehát ilyen közegben mi történt velünk? És aztán elkezdtem kommunistázni. A kommunisták, a Moszkva, az istentelenek, az ateisták. És ebben van is igazság. És nagyon jól jön sokszor az egyház ellenes erőknek, hogy bele tudnak kötni az egyház hibáiba, bűneibe. De volt mibe belekötni. Volt mibe bele. Tehát az egyház is megbotránkoztatott, és alapot adott arra, hogy támadják. Csak itt még utalok arra, például a Jézus tanításával ellentétesen előkerült a fegyver is. A haza védelmét, a rend fenntartását nem kérdőjelezte meg a názáreti, de a hit terjesztéséért és védelméért, az ő nevében háborúzni, ölni képtelenség, antikrisztusi vonás. Szívszorít, hogy a nicei zsinaton 325-ben még ott ültek a testükön sebeket hordozó megkínzott püspökök is, de a döntő szót a megkereszteletlen, meg nem tért császár mondta ki. A világ is támadta, kritizálta az egyházat, sok esetben jogosan. A reneszánsz, a humanizmus Később a felvilágosodás és a racionalizmus különböző módon küzdött az egyházi hatalommal szemben. A francia forradalom már papokat gyilkolt, templomokat gyalázott meg. Ez a folyamat kiteljesedett a 20. századi ateista egyházüldöző démoni tombolásban. A keresztényeket milliószámra üldözték, kínozták, ölték meg. A mai napig is bizonyára tetszenek tudni, hogy tavaly egy évben közel 200 000 keresztényt ölnek meg a világban. Lesznek mártírokká. Mi folyik ma a világban? Érdemes ezen gondolkodni, imádkozni. A keresztényeket, igen, az egyház életét beszorították a templom falai közé, hát Jézus történetei nagy része nem a templom falai között van. Evidencia volt számára a templom, a zsinagóga. És aztán tessék végigolvasni tudatosan, hogy ahogy hallottuk az előbb, hol járt, mit tett, nekünk követni kell. Az egyház követi a bárányt, bárhová is megy. És Jézus ott van, ahol az emberek vannak. Az egyház ma nem feltétlen ott van mindig, ahol az emberek vannak. A vezetők egy részét kollaboránsá és besugóvá tették, a lelkészeket, presbitereket megfélemlítették, a kontroll miatt erősítették a papcentrikusságot. Ma itt élünk egy materialista, istentelen, öntörvényű, libertinista közegben, a letűnt konstantini korszak struktúráiban, kiskorosított, sok esetben kiskorosított, passzív, megfáradt egyháztagsággal. Eljött a megtérés ideje, vissza kell térnünk Jézushoz, tanításához, stílusához, módszereihez. Róma, Európa újra evangelizálásáról beszél. És részben érdekes módon a reformáció célkitűzéseit valósítja meg. Lássuk meg például az elmúlt években a nagy hatású városmissziót Budapesten, vagy a Biblia évét, vagy éppen a nemrég szolgálatba állt Ferenc pápát. Nézzük meg testvérek az ő személyét, személyiségét, amikor megnövekszik a bűn a világban, kiárad a kegyelem. Isten olyan eszközöket, olyan embereket ad, akik az ő eszközei lehetnek ezekben a helyzetekben. És milyen az ő személye, személyisége, anélkül, hogy Isten vagy ember dicsőíteni. Egyre inkább Krisztusi. Egyre inkább ezt látjuk. Ez a modell, ez az, ami segít és segíthet. Az egyszerűség, természetesség, az ihletettség, a Szentlélek által való élet, imádság, favágástól a halottak feltámasztásáig. Jézus, amikor a frusztrált, sikertelen tanítványainak hajnalban halat süt a tópartján. Mert Jézus tudja, hogy milyen egy sikertelen ideges férfi. Hihetetlen. Hisztis, ideges, magát sajnálja. És nem kis tóratekercseket, vagy igéslapokat oszt neki, hanem először azt mondja, hogy egyetek. Megkérdezi, van-e ennivalótok? Nincs. Akkor egyetek. Süt nekik halat és kenyeret. Gyönyörű, az egyik legszebb jelente a Szentírásnak. És aztán éppen halottat is támaszt. Ez a munkaköri leírás, ami közte van. Mindnyájunknak. Papoknak persze, misszionárusoknak, de mindenkinek. Az egyház ereje, lényege az, hogy az újjászületés utáni pillanattól mi misszionárusok vagyunk. És el kell végezni ezt a feladatot ott, ahol élünk, amiben élünk. És ezt meg kell látni, hogy a gonosznak azt tetszik, hogy Krisztusból is bálványt készítsünk. Egy mumifikált, tehetetlen, lehetetlen alakot. Egy olyasmit, amit a mostani István a király előadásban lehetett látni, akár István személyen egy kis tutyimutyi, szerencsétlen valaki, aki küszködik. Nem baj, ha valaki küszködik és harcol, de aztán tenni kell, lépni kell. És mi az, hogy halott feltámasztás? Hát egyrészt az Úr Jézus is támasztott fel halottat. Azt is tudjuk, hogy a konfrontációban, a misszió mezőin bizony keresztények az elmúlt években is átélnek ilyesmit. Nem csak a haldokló, hanem néha az Úr ad ilyen jeleket, ilyen csodákat, hogy visszaad életet egy-egy halottnak a misszió mezőkön. De aztán tulajdonképpen a Szentírás tanítása szerint mindenkire így kell tekintenünk, hogy Isten nélkül, újjászületés nélkül halottak vagyunk. Ezt mondja az ige. Halottak voltunk bűneink miatt. És amikor Isten megbízza a prófétát Ezékiát, hogy menjen és szolgáljon, akkor azt mondja neki, hogy prédikálja a csontoknak. A Kárpát-medence teli van lelki szellemi halottakkal, csontokkal, és csak ezzel a küldetéssel lehet megszólalnunk, hogy nem egyszerűen csak állami támogatás és egyéb összefüggésben, majd csak el leszünk valahogy. Nem, halottak vagyunk, és élő ígére van szükségünk, amely a halottat is felébreszti, feltámasztja. Hiszen én magam is, és ti is testvérek, foglalkoztok mély depressziósokkal, drogosokkal, szenvedélybetegekkel, bárkikkel, és mi magunk is sokszor ezekké válunk, elesett, törékeny, esendő emberekké. Isten velünk dolgozik, velünk foglalkozik. Az utolsó néhány percben szeretnék csak röviden megemlíteni egy-egy kis esetet, amit összeírtam egyszer egy cikkbe, hogy milyen eseteket láttam, és értünk át a szolgálatba való bevonás kapcsán. Tehát egy gyülekezeti ifjúság van előttem, ahol a fiatalok jöttek különböző helyekről, állami gondozottak, zsidók, cigányok, hívők, nem hívők, valami egészen különleges közösséget adott az Úr, és őket egyrészt élő igét kellett kérnünk, kapnunk Istentől, hitrejutások, megtérések, keresztelések voltak, és aztán bevonni őket munkába, szolgálatba, különböző imaközösségek voltak, házi találkozók, filmklub, étterem, sport, kirándulás, konferenciák, bevontuk őket a gyülekezeti munkába, hitoktatás, állítatok tartása, autós szolgálat, betegek, öregek, nevelő otthonosok, látogatása, segítése, kórház és börtönmisszió, azonnal be lehet vonni az embereket a munkába, szolgálatba. Egy másik, egy idős nénit ismertem Kelenföldön, egy református nénit, aki már nem tudott elmenni templomba, és akkor még a dalnak, még az egész életét templomban töltötte. És úgy ismertem őt meg, hogy ő minden héten meghívott Budapesten tanuló, nagyrészt határon túli fiatalokat, hogy 25-30-an megszállták az ő szobáját, lakását, és tejafőzés volt, beszélgetés, imádkozás, bibliaolvasás, lett gyülekezete, lett egy olyan nagymama, akinek lett azon 25-30 unokája, tehát nem maradt egyedül, szolgált, dolgozott, átadta magát, az is a szívét és a lakását erre. Egy, mondom a helyet is, Gyömrön egy vaknéni volt már elhunyt, a legaktívabb misszionárusa a református gyülekezetnek, látogatott egy vaknéni. Egy állami gondozott fiúnak a mi gyülekezetünkben több testvére is akadt, mint fogorvos, a másik lelki gondozó, a harmadik vállalkozó volt és elvitte külföldre nyaralni ezt a fiút. Egy szklerózisos testvérünk abban a gyülekezetből kezdtem a szolgálatot, évek óta ágyban feküdt. Évek óta, vagyis hogy ágyban sem feküdt, hanem egy székben ült, egy vastag párnán, ami ki volt vágva, és alatt egy vödör, és egy elhagyott, elesett állapotban volt évek óta. Már édesanyja gondozta, de nem bírta már emelni. Rendbe hoztuk együtt, közösen szolgálat, tehát többeket bevonva, megfürdettük, konyháját rendbe hoztuk, megszerveztük a szolgálatot számára, és emlékszem, amikor a tiszta ágyba emeltem be egy 30 kilós férfi embert, akkor elerettek a könnyei, és azt mondta, hogy magukat az Isten küldte. Egy másik, egy templomba járó idős néninek havonta adtunk néni kis anyagi támogatást, mert hát az a gyülekezet szolgál. De rájöttünk, hogy egy szobában él az alkoholbeteg unokaöcsével. És egy pokoli helyzet alakult ki, és már az unokaöcs küldi őt az egyházi segélyért, és veszi el tőle akár erőszakkal is ezt a pénzt, és elkölti alkoholra. És akkor úgy éreztem, Isten szent lelke szól, hogyha én nem tekintek úgy erre a nénire, mint a saját édesanyámra, akkor nem vagyok méltó erre a szolgálatra, mert Jézus egymásra bízott minket, azt mondja, hogy ti vagytok anyám és testvéreim, és összefogva többekkel sikerült mindkettőjük élethelyzetét megoldani aztán. Másik bibliaiskolát végzett kárpátaljai ácsmester, 3 cigány gyülekezetet gondoz, és tizedéből szervez számukra ilyen csendes napokat. Angliából hazaköltözött katolikus grófnő, az oroszok elől menekült, néhány éves lányka volt, és abban a faluban, ahol én fotós voltam valamikor Békés megyében Dobozon, abban az épületben vonult vissza, ahol Kádár János tartotta a vadászatait is, az panzió lett, és ott csendesedett el néhány hétig, hogy Istenem, idős ember lettem, mi a te akaratod az én életemmel kapcsolatban. És hazaköltözött Angliából, rendbe hozta a rogyadozó plébániát, ahol már nem lakik plébános, csak Békés Csabára járnak ki néha papok, és a mai napig is szervezi a hitoktatást, összekötő a szálakat egy idős némi, egy tönkrement gyülekezetben. Egy volt munkásőr, lemezlovas, aki 46 éves korában tért meg, és keresztelkedett meg Kamasz fiával együtt. Egyik legaktívabb tagja lett a gyülekezetünknek. Egy középkorú kárpátaljai nő, baptista testvérünk, aki leesett a fáról, lebénult. Soha nem felejtem el, hogy egy lelkész kollégám mondta, hogy még menjünk be a Katikához, a blokkházba. Már fáradt voltam, mondom, ne menjünk, fárasztó, nagyon nem mindig bírjuk már terreket, mert mondta, hogy kihez menni. És bementünk a szobába, és hason feküdt ez a nő, akkor már évek óta ott feküdt az ágyban. És a fiatalok és a lelkészek is egymásnak adják a kilincset, mert ez a nő ott lelki gondozza őket. Ő azóta már az urnán van, de ezt is láttam. És mindjárt befejezem, egy viharsarki pap, mert nagyszerű katolikus pap testvéreket is adott az Úr az életemben. 60 személyes szeretett otthonnál építette át a plébániáját. Az állami egyházügyi hivatal tiltása ellenére csendben, szépen, saját kezével készítette ezeket, sokszor hívei akarata ellenére. És esténként mise és vacsora után még társasjátékozott is a hívekkel és az idős nénikkel, bácsikkal. Ő 56 évesen tüdőrák által átment az Úrhoz. Ott voltam vele a szegedi klinikán. Úgy feküdt az ágyon, Krisztus, a szenvedő Krisztus jutott eszembe. És azt mondta nekem csendben, nagyon jó testvérek, barátok voltunk. Valahogy a Trabanton mindig a plébáni úrra akart befordulni, akkor mentem haza. És ő vagy dolgozott, vagy imádkozott, mind a kettőt csinálta permanensen, folyamatosan. Azt mondta, János, onnan talán többet tudok segíteni Gerendásnak. Így búcsúztam. De várom a találkozásokat. És aztán egy 80 éves falusi plébános és húga, a 15 éves evangélikus fényképész ipari tanulót jóságos szeretettel látta vendégül éveken át. Eszközök voltak Isten kezében az igazságot kereső kamasz számára. Ez a kamasz én voltam, amikor elegem volt egyházból, vallásból, tiltásokból, tíz parancsolatból, olyan légkör volt abban a plébánián, azon a plébánián. Kezdtem a kiskonyhával, a Skarhelt mellett, a Mariska nénivel. Utólag tudom, hogy miért volt jó oda bemenni, mert ott volt Jézus. A Sparheltel együtt szépen kis lábaskákból megvacsoráztunk, megbeszélgettük a dolgot. 15 éves voltam, 16 éves. És nem szerettem a templomot. És aztán bementem a plébános úrhoz, olyan beteg volt már, hogy a szobájában misézett. 2-3 nénnek, mert kommunista falu volt, ez nem mentek más. És neki ministráltam. Neki felolvastam az igét szívesen. És akkor láttam, hogy nem bírja emelni a kezét az ostyával, áldoztatásnál. Tessék elképzelni ezt a gyönyörű jelenetet. Megfogtam a csuklóját, és így áldoztatott ez a plébános úr. És ő aztán elment az Úrhoz, és akkor én még meg sem tértem. Még 2-3 év múlva térhettem meg Isten kegyelméből. Most ezt csak így elvágni lehet, befejezni, nem? Tehát favágástól a halottak feltámasztásáig ez a munkakör leírásunk.